Megjelent a Magyarországi Református Egyház új énekeskönyve. Csak nem 70 évvel az eddig használt változat megjelenése után, több mint 10 éves munka eredményeként, megújult tartalommal és beosztással kerülhet a gyülekezetekhez a Calvin kiadónál megjelent kötet. Egyszerre újító és őrzi a hagyományokat, mondta rádiónknak Fekete Károly, a tiszántúli Református Egyház kerület püspöke, aki 2015 őszétől töltötte be a zsinat által erre a feladatra létrehozott énekeskönyvi bizottság elnöki posztját. Az énekeskönyvből az alapos válogatás szerkesztés nyomán kihagyták az 55 legritkábban használt éneket, de belevettek 210 újat. A nyomtatott formátum mellett digitális változatban, akár mobiltelefonos applikációval is elérhető a kiadvány, ami a zsinat döntése alapján az új egyházév kezdetétől, advent első vasárnapjától, azaz 2021. november 28-ától válik a Magyarországi Református Egyház hivatalos énekeskönyvévé. Fekete Károly püspökkel Olá Ilona beszélgetett.
Hosszú munka, egy hosszas tervezés, előkészítés, szakmai háttér áll amögött, hogy elkészült az új énekeskönyv. Milyen régre nyúlik vissza ez a tevékenység, ami most befordult itt a Célegyenesbe, és hamarosan ez lesz a hivatalos énekeskönyv. Egyáltalán honnan indult el ez a kihívás, hogy meg kell reformálni ezt a kiadványt?
A korábbi énekeskönyvünk 1948-ban készült el, és 49-től vezette be az egyházunk. Pont egy olyan időben, amikor az iskolák államosítása bekövetkezett, és a megtanulása, megtanítatása sok-sok nehézségbe ütközött, illetve minden évfordulón föllángolt az a vágy, már a 10-20 éves évfordulón is, hogy azokat a hiányokat, amelyeket Csomasztót Kálmán professzor úr meg tudott indokolni, de a gyülekezeti használat megmutatta, hogy mégiscsak hiányok vannak, például a 20. századi énekanyag hiánya, hiszen Kodály Zoltán Psalmuszának a fő témáján a Mikoron Dávid kezdetű éneken kívül nem nagyon volt új szerzőnek tétele. Ez mindig előhozta azt a vágyat, hogy valamit kellene csinálni az énekeskönyvvel. Persze a szocializmus idején nem volt ez olyan egyszerű kérdés, viszont 1989 után ott a rendszerváltás körül elindult több egyházzenei mozgalom. Nem csak a kántorképző tanfolyamok erősödtek meg és váltak szét, hanem a református egyházzenészek munka közösségének a megszervezése adott lendületet ennek a munkának, és amikor Draskóczi László vezetésével elindult egy komolyabb munka, akkor 1995-ben meg is jelent egy Új és Új című 111 éneket tartalmazó könyvecske, amelyik meg akarta mutatni, hogy vannak olyan régi kincsek, amelyek ugyanúgy belekerülhetnek az énekeskönyvünkben, mint a korábbiba belekerültek nagyon értékes énekek, illetve vannak olyan új fordítású nemzetközileg használt énekek, vagy egészen új magyar szerzők származó ének, ami nyugodtan használatba kerülhetne. És ekkor jött egy váratlan fordulat, 1996-ban a Magyar Református Tanácskozó Zsinat elkészített egy énekeskönyvet, ami a Kárpát-medencére fókuszált, a határon túli egyháztesteknek szánta, és hát az anyaországnak is. Ez egy nagyon furcsa helyzetet teremtett, mert a Trianon utáni leszakadt nagy egyháztestek elkészítették a maguk énekeskönyvét. Először az erdélyi, aztán a felvidéki énekeskönyv készült el, itthon Baltazár Dezső püspök úr irányításával egy 1921 ben megjelent énekeskönyv, és 1939-ben Árok Háti Béla szerkesztésében a legmodernebb, leghaladóbb szellemű jugoszláviai énekeskönyv. De azt lehet mondani, hogy a zenetudomány akkori állását tekintve a Csomasztót Kálmán szerkesztette 1948-as énekeskönyv hordozta a legnagyobb teológiai, bibliai és esztétikai értékeket, és nagyon kellemetlen helyzetbe kerültünk, mert a határon túli egyháztestekben egy nagy lépést jelentett az 1996-os énekeskönyv, ritmikailag, szövegileg, a teológiai fölfogást tekintve, persze sok kompromisszummal, hogy ők is kedvesnek tartsák ezt az énekeskönyvet, régi énekek is benne maradtak, talán olyan teológiai szemlélettel is, amelyek inkább a gondviselő, teremtő Istenre koncentráltak, és nem annyira a krisztológiai, a megváltó Krisztusra, vagy akár a Szentlélek hívására, és összemérve a 48-as énekeskönyvvel, a 48-as énekeskönyvünk hiányait, azokat az érzéseket, amelyeket itt az anyaországban, a négy egyházkerületben úgy éreztünk, hogy hát ez olyan múzeum jellegű ez az énekeskönyv, sok régies fordulattal, nagyon szép és kedves énekekkel, de hát miért nincsenek benne azok az ébredési időkből, vagy a nagy ifjúsági mozgalmakban született énekek, például Balla Péter énekei, vagy Ecsedi Aladár énekei. Sok hiányérzettel küszködtünk.
Itt is hiányzott a reformáció, ugye?
Így van, a 96-os énekeskönyvből is az a radikálisabb elszakadás az énekeskönyvi szemlélettől, ami egy rossz teológiai korszaknak az eredménye volt, mert a két világháború között énekes könyvekben ebben inkább a liberális, racionalista teológia gondolkodása tükröződött vissza a verselésben is, meg egyházzeneileg is. Úgyhogy kicsit szomorúak voltunk, hogy ami a határon túli részegyházak szempontjából egy nagy lépés volt, és sok tanulással járt, az nekünk 96-ban helyben topogást jelentett.
Itt nem jelentette azt a megújulást, amit itt a 21. század közelettével már igényeltek volna a gyülekezetek.
Pontosan így van, hiszen ha azt mondjuk, hogy 1948 és 1996 az majdnem 50 esztendő. Azért két emberöltő alatt nagyon megváltozik sok minden ízlés, azok a témák, amelyek akár a prédikációkban előjönnek, vagy az életünkben előjönnek. Nem haladt együtt a korunkkal ez az énekeskönyv, és hát így tiszteletben tartva a határon túli testvéreket, ez lelassította a folyamatot. De úgy döntött a zsinatunk 2009 végén, az őszi zsinaton, hogy alakítsuk meg a énekeskönyvi bizottságot, és 2010 elején meg is alakult ez a bizottság. Aztán, mivel a generális konventben együtt munkálkodunk, természetesen a határon túli egyházzenészek is bekapcsolódtak ebbe a munkába, és először Fekete Csaba vezetésével kezdett a munkálatoknak neki a bizottság, én pedig 2015 novemberétől vettem át az elnökséget, amikor a generális konvent liturgiai bizottságával egyesítettük ezt a két bizottságot, és együtt dolgoztunk azon, hogy minél hamarabb készüljön az énekeskönyv. Így is nagyon hosszú folyamat volt. Voltak még előzményei Dunamelléken ennek az énekeskönyvnek, olyan kerületi énekfüzetek, amelyek Raskóczi László szerkesztésében jelentek meg, és a Krisztus az énekem című dunántúli énekeskönyvnek az anyagát jelentették. Úgyhogy sok apró munka előzte meg ezt a mostani kiadást, de azt gondolom, hogy a hosszú folyamat mellett is szükség volt azoknak a problémáknak a kitárgyalására, amelyeket a gyülekezeteink tagsága, egy egyszerű gyülekezeti tag nem is kell, hogy tudjon vagy ismerjen. A mi felelősségünk, a szakértők felelőssége, hogy aztán mivel kínáljuk meg a gyülekezeteket.
Ahogy ön is hangsúlyozta, hosszú idő volt, mire elkészült végül is ez a változat, ami remélhetőleg nem marad el a kor igényeitől és szellemiségétől, tehát a 10 év alatt, amíg ezen dolgoztak, az sikerült szem előtt tartani, hogy hova érkeznek majd meg. Tehát nem veszett el menet közben a lendület?
A magyar református énekeskönyvek hagyománya azt mutatja, hogy nálunk sosem volt olyan forradalmi hangulat egy énekeskönyvnél, hogy a legmodernebb tendenciák érvényesüljenek. A bizottság törekvése az volt, hogy egy mértéktartó énekeskönyvet hozzon létre. Ne legyen zenetudományi múzeum, de legyen tudományos alapja, és ne legyen olyan modernista, hogy szinte csak a gitáros énekeken, az új énekeken tájékozódik.
Akkor hát nem lehet lépni, hogy ne legyenek gyökerek.
Így van, az énekeskönyv az mindig egy olyan kánonalkotó jellegű. Ahogy van egy irodalmi kánonunk, úgy van egy egyházzenei kánon is a kereszténységben, nagyon régi értékekkel és mindig megújhodó új értékekkel, amik változhatnak, a korok, az ízlések, azok azért mindig velünk jönnek. És arra törekedtünk, hogy fölmutassunk olyan új értékeket, amelyek orientálhatják az ifjúságot is akár, vagy a frissen megtérőket, akiknek a fülében más dallamok csengenek, és frissebb szövegekre vágynak, meg megmaradjon az az ősi örökség is, hiszen a mi örökségünk az nem 500 éves, vagy 450 éves, hanem az 2000 esztendő, sőt, hát egészen az Ószövetség korától kezdve jön velünk több ezer éven át, értsd a zsoltárokat, hogy a zsoltárok ihlette újabb énekeket, ezt mi nem hagyhatjuk figyelmen kívül, és egy ilyen országos, hivatalossá tett énekeskönyv az majdnem, hogy illik, hogy konzervatívabb legyen, mint amit a modernkedők várnának, és modernebb, mint amit a legkonzervatívabbak elvárnának. Úgyhogy nagyon sok vitával, nagyon sok mérlegeléssel jártak együtt ezek a bizottsági ülések. Sokszor nem kíméltük egymás idegeit, lelkét sem. Annak a célnak az érdekében, hogy ami megszületik, abban azért olyasmit adjunk, amire, hogyha valaki rátalál, akkor nagyon szívesen fogja énekelni.
Na és akkor nézzük meg, mit sikerült ezzel a kemény és idegörlő, ahogy ön is mondja, viszont következetes munkával elérni. Mi változott, mi került be, mi került ki, mi módosult az új énekeskönyvben?
A legnagyobb felületet mégiscsak a 48-as énekeskönyvünk adja. Ott 512 ének volt, ebből 55-öt választottunk ki, amelyekről statisztikailag is, meg a közérzetünk szempontjából is kiderült, hogy szinte nem használt, vagy alig használt énekekről van szó. Vagy a szövege miatt, vagy a dallama miatt nem szerették meg a gyülekezeteink. Ennek jó része az úgynevezett temetési énekek körül van, a 400-as számok körül voltak ezek a régi énekeskönyvünkben. Megváltozott a temetési kultúránk is, hiszen a gyülekezeti tagoknál vigasztalásként nem az azok a halál témáját feszegető hosszú énekek kerülnek elő, hanem azok a nagyon kedvelt, akár bűnbánati, akár vigasztaló jellegű énekek, amelyeket egy bibliórán is, vagy egy istentiszteleten is szívesen éneklünk, sőt, törekszünk arra, hogyha valaki templomba járó keresztény ember volt, akkor a volt kedves éneke miért ne hangozzon el a temetésén. Természetesen voltak olyanok is, amelyeknek vagy olyan nehéz dallama volt, hogy egyszerűen nem lett közkedvelté, és ezeket nekünk tudomásul kellett venni. Van egy-két visszajelzés, hogy miért tettük ki azt, mert a mi gyülekezetünk énekelte, de az 1200 gyülekezetből, hogyha 3-4 énekelte, talán az nem olyan veszteség, és hát arra törekedtünk, hogy egy olyan 200-210 ének, új ének szülessen meg, és kerüljön be, úgyhogy egy nagy gazdagodás történt.
Tehát mintegy fél száz ének kikerült a kevésbé használt, kevésbé ismertek közül, és több mint 200 pedig be.
Igen, ez a több mint 200 ének, ez egy lehetőség arra, hogy aki szeretne tanulni és megismerkedni új énekekkel, az is kapjon valamit, de az összes régi fontos énekünk megmaradt. Arra is törekedtünk, hogy az 1996-ban megjelent és a határon túliak által nagyon nehéz munkával, nagyon tiszteletre méltóan megtanult énekek közül is legyen egy jó adag, hogyha testvérgyülekezeti találkozás van,
kapcsolódási pont.
Legyen kapcsolódási pont, és a közös istentiszteleten ugyanazzal a szöveggel, ugyanazzal a dallammal tudják együtt énekelni. Aztán az is benne van ebben a több mint 200 énekben, hogy nagyon jól ismert, tudott dallamokra, új tematikájú, a dallamhoz hangulatában illeszkedő új szövegek kerüljenek, vagy fordításban, vagy új versekben, vagyis a szöveg új lesz, de a dallamot rá tudjuk énekelni már is egy kis odafigyeléssel. Ez új ének, de nem úgy új, hogy nagy erőket kellene bevetni ahhoz, hogy ezt tudjuk énekelni. És vannak olyanok is, amelyeket vagy az ökumenikus környezetünkben, vagy a világkereszténységben ismert dallamokként fújjuk. Van csomó ilyen adventi karácsonyi ének, vagy olyan himnusz, amit akár filmekből is hallunk, vagy testvérfelekezeteknek az istentiszteleteiről. Ezek a úgynevezett slágerek is bekerültek, meg olyan énekek, amiket konferenciákról, kis fénymásolatokból is ismerünk, vagy ha valaki elmegy a mátraházi református üdülőbe, akkor ott az estének mindig az Ó terjeszt ki Jézusom kezdetű ének, ami fejből is tudunk, csak eddig nem volt benne az énekeskönyvünkben. Vagy a konferenciák kedves ének az Új szívet adj, Uram, én nekem. Mindenki tudja, de nem volt benne az énekeskönyvünkben. Vagyis hivatalossá teszünk olyan énekeket, amiket eddig is tudtunk, csak nem szerepelt a hivatalos kiadványunkban. Én azt gondolom, hogy ezek az értékek, ezek tényleg gazdagodást jelentenek, és úgy próbáltuk megszerkeszteni az énekeskönyvet, hogy a kezelése, az énekek használata az könnyebbedjen. Követtük az ünnepek rendjét, ez 1872-ig, a 1806-os énekeskönyvnek a revidálása idejéig teljesen természetes volt, hogy mindig az üttörténet ünnepek rendje határozza meg az énekeskönyvet, és aztán jönnek egyebek. Úgyhogy a dicséreteknél ezt a rendet újra alkottuk, illetve azt a nagyon feszes gondolatiságot, ami a 48-as énekeskönyvet jellemezte, hogy Csomasz Tóth Kálmán professzor úr a Heidelbergi K.T. 52 vasárnapjának a teológiai felosztását követte, és abba préselt bele énekeket, ez néha kényszeres volt.
Nem annyira életszerű?
Nem annyira életszerű. És onnan kiszabadítottuk ezeket az énekeket, és egy sokkal lazább, inkább iránymutató címszavakkal jegyeztük az alfejezeteket, azért, hogy minél szabadabban lehessen használni. Hogyha egy ének fölé oda van írva, hogy ez a megváltásról szól, de van neki 6 vagy 8 versszaka, és az rengeteg élethelyzetet előhoz, akkor ne feltétlenül a megváltás kategóriája legyen csak, hanem hát az az út, amit bejár egy ének, mint költemény, ami egy önálló ívvel rendelkező mű, az ne törjön meg miatt, vagy ne csak ott használjuk. Úgyhogy aki igét hirdet, az tudja, hogy egy prédikációnak az üzenetét elmélyíteni nagyon sokféleképpen lehet, és azt szeretnénk, hogyha minél több rétűbben lehetne használni az énekeket. Aztán olyan bibliaköri fejezetet is rendeztünk, ahol a könyörgések, a bizalom Istenben, hitvallás és hála, a keresztény élet pillanataihoz való énekek, vagy az áldás énekek, ezek is jelzik, hogy mire használható, de nem jelentenek olyan megkötöttséget, mint a korábbi énekeskönyvben. Talán a legmeglepőbb változás az lesz, hogy amikor az ember lapozgatja az énekeskönyvet a 151. számtól, hiszen a 150 Zsoltár az megmarad úgy, mert a 150 Zsoltár a 150. Onnantól kezdve énekcsoportokban gondolkodtunk. Ami azt jelenti, hogy vagy az 50-es számnál, vagy a 100-as számnál vannak még kihagyott számok.
Csúnya hasonlatot mondok, mint a tévécsatornák, nehogy a tematikus csatornák egy blogban kezdődjenek?
Igen, így van, így van. Nagyon sokszor elmondtuk, hogy 1940 48 óta eltelt 70 év. Nagyon-nagyon hosszú. És ezekkel a kihagyott számokkal ott még abban a fejezetben lesz hely újabb énekek beválogatására. Szeretnénk ösztönözni azt, hogy ne várjunk 70 évig, mert az énekeskönyv egy használati eszköz. A zsinat rendeli el, mert kell hivatalos énekeskönyv, ez a rendünk, de ez nem jelenti azt, hogy itt hosszú-hosszú évtizedekig kell eltűrni azt, hogy valamit hiányolunk. Ezért ez a francia protestánsok énekeskönyvét szerkesztették így, aztán követték mások is, úgyhogy mi is ezen gondolkoztunk el, hogy ne kelljen a kottagrafikát, a számozást megváltoztatni, ne kelljen nekünk újra tanulni, hogyha megegyeztünk egy számot, hogy melyik alatt találjuk meg azt az éneket, ne kelljen ezt újra megtanulni. Ezért hagytunk helyet arra, hogyha jó, alkalmas énekek születnek, vagy rátalálunk, akkor egy következő kiadásban lehessen bővíteni azt az énekcsoportot. Ez a folyamatos egyházzenei munkára való serkentést jelenti.
Így aztán jóval használhatóbb lesz ez az új énekeskönyv, reményeik és szándékaik szerint. Mikortól kell e szerint használni az énekeket?
A zsinatunk úgy döntött, hogy 2021. november 28-ával, advent első vasárnapjával, az új egyházi esztendő kezdetével vezetjük be, és szeretnénk használatba venni ezt az énekeskönyvet. Természetesen, mivel ilyen nagy az átfedés az 1948-ban kiadott énekeskönyvvel, ezért biztos, hogy jó ideig párhuzamosan fog futni, de a modern kornak megfelelően olyan elektronikus felületen elérhető kiadások kerültek forgalomba, ahonnan akár az istentiszteleti lapokhoz, akár az istentiszteleten történő kivet ezek az új énekek a megvásárlástól függetlenül használhatók az istentiszteleten. Természetesen nagyon szeretjük a könyvet, és azt is el kell árulnom, hogy a 48-as énekeskönyvhöz képest megint csak visszatértünk egy ősi hagyományhoz, hogy évszázadokra visszamenően az énekeskönyveink tartalmaztak imádságokat is. Természetesen az énekeink is imádságok, de ezek prózai imádságok, Barta Zsolt nagytiszteletű úr nagyszerű érzékkel és nagyon tömör, szép magyarsággal és mély érzésekkel teli imádságokat írt a bizottság fölkérésére, amelyek gazdagítják az énekeskönyvet. A tervezett istentiszteleti rendek is úrvacsora nélkül, úrvacsorás istentisztelet rendje benne szerepel az énekeskönyvben. Nagyon sok eligazító olyan leírás, ami az énekek használatára vonatkozik. És természetesen azok a bibliográfiai kötelező fejezetek, ahol az énekszerzők, a zeneszerzők legfontosabb adatai szerepelnek. Úgyhogy ez az énekeskönyv, én azt gondolom, hogy nagy előrelépés, és ezekkel a technikákkal, hogy akár a telefonunkra lehet tölteni, akár a számítógépünkre, lelkész hivatalok használatára rendelkezésre áll, ez egy nagy előrelépés. Régi kívánság volt az is, hogy azok az énekek, ahol nincsen saját dallam, hanem valamelyik éneknek a dallamára énekeljük a szöveget, ott is szerepeljenek a kották. Ez most született, és ennek a kívánságnak eleget tudtunk tenni, hogy a kottakép ott is megjelenik, ahol egyébként ez vendégdallam. Nagy segítség, mert nem kell lapozgatni, a kottolvasó emberek pedig hamar le tudják olvasni, és ott van az énekeskönyvükben az adott helyen. Ezek apróságok, de az énekek használata közben az ember rájön, hogy nem is olyan apróság ez, hanem nagy segítség.
Megjelent a Magyarországi Református Egyház új énekeskönyve, erről Fekete Károlyt, a tiszántúli református egyház kerület püspökét hallották.